Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Le vagy inkább alábecsüljük-e általában a sikereink mögött lévő befektetett mentális munkát? Hogyan érdemes kezelni a mindennapokban ott lévő teljesítményszorongást, és miként érdemes felépíteni magunkat, illetve hogyan kezeljük a sikereinket és a kudarcainkat? Ez csak néhány a mai témáink közül. Vendégem a stúdióban pedig Faludi Viktória, krízisterapeuta és tanácsadó szakpszichológus. Viki, sokan sportkonzultásként vagy sportpszichológusként is ismernek. Örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm, sziasztok!
Kezdjük onnan, hogy ha ma már, ha valaki pszichológushoz jár, az nem feltétlenül vörös posztó, és nem társul hozzá az a korábbi negatív attitűd vagy felhang, hogy na most oda csak a hülyék járnak, vagy én biztosan ezt inkább megoldom magamnak, mert hogy ez ciki. Szerinted hol tartunk ebben, hogyha a társadalmi szinten nézzük? Te hát, mit tapasztalsz?
Hát én azt, nagyon vegyes, én azt tapasztalom, hogy az egyik fele a társadalomnak nagyon liberális ezzel, de még mindig van ilyen előítélet, hogy aki megérkezik hozzám, az valami baj van. Sőt, néha a szülők is jönnek úgy sportoló gyerekekkel, vagy nem sportolókkal, hogy hát csak ki ne derüljön, és hát ugye nem győzöm hangsúlyozni, hogy nálam minden titok, tehát hogy innen nem fog, de közben mégiscsak az attitűd az, hogy ez valami szégyelnivaló, valami olyan, ami nem elfogadott még.
Mert hogy a gyengeségeinkről, vagy a párkapcsolati problémáinkról, esetleg a munkai magánéleti válságainkról van szó.
Hát igen, és közben meg ugyanaz, amit nagyon el szoktam gondolkozni, hogy ez miért van így leginkább Kelet-Európában, hogy előbb megyünk jóshoz, előbb megyünk bármilyen ilyen zacolvasóhoz, mint hogy segítséget kérjünk egy valós szakembertől.
Miközben, ha eltörik a karunk, akkor ugye
igen,
elmegyünk.
Hát akkor sem megyünk jóshoz.
Jó esetben elmegyünk, igen, és megröngeneztetjük, és begipszeltetjük, miközben a pszichológushoz meg nem megyünk el.
Így van.
Vagy jó esetben elmegyünk, és a bemutatásodnál említettem, hogy mennyi mindennel foglalkozol, és hogy mi az, amivel a nyilvánosság azonosít téged, és ez csak egy szelete a te szakmai életednek. A pszichológián kívül egyébként valaha volt más a pakliban, hogy te mivel foglalkozzál?
Hát nagy dilemma volt, amikor én másodéves egyetemista voltam, akkor így elbizonytalanodtam ebben az egész tudományágban. Nagyon ilyen képlékenynek tűnt, tehát egy olyan szakma, vagy egy olyan tudomány, amire mindenre van bizonyíték, hiszen annyi félék vagyunk, és akkor én elkezdtem a közgazdaságtudományi egyetemet, hogy akkor én HRS leszek, tehát hogy valahogy a személyügy felé irányoztam be a jövőmet.
De nem hagytad abba, hanem mellé
nem,
fel.
Mellé,
még egy
így
egyetemet?
Van, és el is végeztem, úgyhogy nekem van egy személyügyi szakközgazdás végzettségem is, és egy olyan 2-3 évig dolgoztam ebben, de nem való nekem, tehát, hogy ez az Excel táblázat, én nem vagyok annyira jó a pénzügyi tervezésben, nyilván egy csomó minden meg hiányzott abból, amit én igazán szeretnék csinálni, és akkor valahogy azt is gondoltam, hogy elég idős vagyok már ahhoz, 28-29 éves, amikor talán már el fognak fogadni az emberek, akik előttem ülnek, és azt fogják gondolni, hogy igen, ez egy érett pszichológus.
Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, amit mondasz, hogy ki az, akit hitelesnek találunk, aki egykorú velünk, aki idősebb nálunk, aki tapasztalt, akinek esetleg vannak saját jó és rossz döntései, amiből meríthet, de egyébként nem biztos, hogy ebből kell meríteni.
Hát elvileg ugye azt tanuljuk, és ebben a szakmában mindig az irányadó, hogy a pszichológus ott az csak egy segítség, vagy egy tükör, tehát hogy igazán nemtelen, igazán kortalan, nyilván a szakmai tudása megvan hozzá, de hogy én azért azt gondolom, hogy ez mégsem így van, tehát hogyha az ember belép egy rendelőbe, és ott ül valaki veled szembe, megnézed, hogy néz ki, megnézed, hogy ki az, hogy szimpatikus-e, és ezt mindig elmondom a pacienseimnek, hogy a legeslegfontosabb dolog a bizalom, nyilván az nem alakul ki egyik percről a másikra, de annak az első lépés a kémia. Tehát, hogyha az én stílusom, a beszédhangom, a hajszínem, a nemem, a korom nem stimmel, bármi nem stimmel, akkor váltani kell teljesen mindegy, hogy mikor, de hogy az a jó, hogyha szól, és akkor tudok segíteni, hogy olyan szakemberhez kerüljön, akiben meg lehet bízni.
És mondtad, hogy mi az, ami nem a te tereped, a Excel táblák, stb., de akkor mi az, ami igazán, vagy amiért te ezt szívesen csinálod?
Hát, nagyon sok mindenért nagyon szeretem csinálni. Ugye én gyerekkorom óta ilyen lelkiszemetes voltam már az óvodában, már az iskolában. Egy introvertált gyerekként egészen felnőtt koromig most se vagyok extrovertált, de hogy én inkább szerettem hallgatni, én nagyon szeretek figyelni, én nagyon szeretem az embereket nézni, máig az egy nagyon jó tevékenység, vagy hogy mondjam, kikapcsolódás, hogy csak így nézni őket. Nyilván nagyon sokszor azt kívánom, hogy inkább most egy kicsit, inkább csak hadd nézzem őket, és hadd ne beszélgessek, amikor éppen nagyon fáradt vagyok. De hogy valahogy ez az irány volt nekem, hogy igen, ehhez értek, ahhoz értek, hogy a kis szeletekből valami nagyot is lássak, hogy lássam a hátteret, hogy lássam esetleg a megoldási területeket. Úgyhogy ez az én terepem, és ezt szerettem nagyon csinálni, úgyhogy nyilván ott van a segítés, ott van ebben az apró pici sikerek, aztán a nagy sikerek, amik jönnek, nyilván van egy-két kudarc élmény is, tehát azt valahogy el kellett fogadnom, hogy ez is lesz ebben a munkában.
Igen, miközben beszéltél, az jutott eszembe, hogy azért ott a felelősség, és hogy ez nagyon nehéz terep, egy nagyon nehéz szakma, és nyilván ezt is valahogy kezelnie kell a pszichológusnak, hogy ezt a felelősséget hogyan éli meg, akkor is, ha sikerül, és akkor is főleg, ha nem sikerül valamiben segíteni.
Igen, hát ezt, amikor már belép valaki az ajtómon, ezt nekem is néha nagyon keményen kell tudatosítanom, hogy van egy határ, amit én se léphetek át, és nyilván neki se szabad átlépnie, tehát én nem a barátnő vagyok, nem az vagyok, aki mindig elérhető, hanem abban az egy órában, egy héten egyszer elérhető vagyok. Természetesen vannak kivételek, amikor valaki krízisben van, soha nem hagyjuk magára, tehát hogy ott azért vannak, nyilván a telefonhívásnak is, vagy a csetelésnek is vannak szabályai. Na és amikor ezt nagyon jól megtanulom, akkor érkeznek a sportoló gyerekek, felnőttek, akiknél meg teljesen más ez a rendszer, mert hogyha verseny van, ha bármi olyan van, én elérhető vagyok. Tehát, hogy abban egy kicsit ezt a határt lazítanom kellett. Teljesen más helyzetekben látnak, mint mondjuk, amikor én krízisterapeuta vagyok. Akkor ugye ott látnak a fotelban, abban a helyzetben, a sportolók meg látnak versenyen, meg látnak az edzésen itt. Tehát, hogy egy kicsit lazább ez a kapcsolat, mint egy megszokott terápiás helyzetben, de igen, hát az én felelősségérzetem az mindig nagy.
Ahhoz, hogy ugye az ember másokon tudjon segíteni, ahhoz magán is rengeteget kell dolgozni. Nem tudom, hogy ezt az utat, ezt a belső munkához szükséges utat, gondolom minden pszichológusnak végig kell járnia, ha
hát
tetszik,
egyrészt,
ha nem.
Igen, így van. Egyrészt kötelező az egyetemen, ott nagyon sok olyan gyakorlati óránk volt, ahol önismeret gyakorlati óra volt. Mindenféle módszertan, módszer specifikus eljárásokat tanultunk, és ahhoz mind végig kellett mennünk ugyanazon az úton, mint hogyha én egy paciens lennék. Ez ugye az egyetemen adott volt, és aztán mindenki a saját maga útján aztán elkezd önismeretbe járni, szupervízióra. Nekem is vannak olyan helyzetek, esetek, amikor én már túltelítődöm, amikor attól tartok, hogy nem vagyok már objektív, vagy kellőképpen nem látok rá a helyzetre, akkor én is keresek szakembert. Természetesen a magánéletemben is vannak olyan hullámvölgyek, amikor nekem is szükségem volt rá, de így éppen múltkor gondolkoztam azon, hogy körülbelül hány évet jártam én terápiára, hát ez most már összeadva biztos, hogy van 10 év.
De ez is kell ahhoz, hogy az ember mégis hiteles legyen.
Én is azt gondolom, hát különben, hogy adom el a szakmámat, hogyha én is távolságot tartok tőle.
Korábban egyszer úgy nyilatkoztál, hogy sokszor kell egy a minden korábbinál nagyobb pofont jelentő kudarc ahhoz, hogy valaki igazán találkozzon önmagával, de hogy szerinted a társadalomnak meg úgy általában a segítő rendszernek is előbbre kellene lépni ebben a tekintetben, hogy az a sikerhez vezető út milyen Magyarországon. De mit értettél pontosan ez alatt?
Hát, fú.
Hogy minden azért... eddiginél nagyobb pofon. Tehát, hogy annélkül nem megy, annélkül nem értékeljük az életünket, vagy a jó dolgokat?
Igen, azért vagyok ilyen, ebbe egy kicsit zavarodott, mert ugye ez már megint egy egyére szabott valami lehet. Én azt gondolom, tehát, hogyha társadalmi szinten beszélünk, vagy mondjuk közösség szinten, akkor is másról beszélünk általánosságban, de hogyha lemegyek egyéni szintre nyilván, ami az én szakterületem, vagy az én terepem, akkor itt igazán arról beszéltem, és mindig arról beszélek, hogy a pszichológia is azt mondja, tehát, hogy minden lelki tusa ad egy olyan megküzdési módszert, amit nem tanulunk meg akkor, hogyha nincsen valami pofon.
Tehát, ha minden rendben.
Minden rendben van. Ugyanezt szoktam mondani a sportolóknak is, hogyha mindig sikeresek lennének, egyrészt az nagyon irreális, mert hogy az ember nem így működik, de akkor nem tudna olyan megküzdési energiákat, technikákat tanulni, ami átsegíti azon, hogy minden nap lejár mondjuk bármilyen edzésre monotonon, de ugyanezt a nem sportolókra is igaz. Tehát, hogyha az ember az életét viszi, nem történik semmi, akkor igazán nem fejlődik pszichológiailag. Ugye a mi tudományunkban van egy úgynevezett normatív krízisnek hívjuk, ami az életkor előre haladtával egyszerűen be kell, hogy következzen. Ezt szoktam mondani a pacienseimnek is, hogy nincs olyan, hogy valaki megúszza a kamaszkort. Nincs olyan, hogy valaki megúszza a fiatal felnőtt korát, nincs olyan, hogy megúszza az öregkort. Tehát, hogy, és ahhoz mind-mind más megküzdési technika kell, ahhoz, hogy áthidaljam a kamaszkoromat, ahhoz, hogy az első munkahelyemre valahogy belépjek. Tehát, hogy az mind egy újabb technika kell, ami sajnos hát úgy tanulódik meg, hogy jön egy kudarc a réginek a nem működése.
És ez azért is érdekes, mert én úgy tudom, hogy évek óta kutatod a sikerhez, a kudarchoz és az ezek kezeléséhez szükséges önismereti jegyeket. Tehát, hogy ez ennyire egyértelmű, hogy vagy csak te pszichológusként tudsz ebből olvasni, vagy mi nem pszichológusok, hanem hétköznapi emberek is láthatjuk ezeket a jegyeket?
Itt szerintem mindenki a saját életéből, hogyha rendesen rálát, hogy mi történik vele, akkor igen. Hát, hogy nyilván nagyon nehezen fejtjük meg önmagunkban, hogy mik miért történtek, és nagyon ritka az az alkalom, hogy te összetud foglalni azt az életutadat, ami az idáig történt veled, tehát, hogy egy ilyen önéletrajzot valakinek előadj. Önmagadnak is muszáj előadni egyszer. Leginkább krízisekben szoktuk ezeket a mérlegeléseket, vagy ha a krízisen túl vagyunk, akkor szoktunk mérlegelni, hogy mi is történt, hogy jutottam idáig, mik segítettek. Ugye ez tulajdonképpen a pszichológussal való munka, amit jó esetben az ember meg tudja oldani önmagának, de teljesen más, hogy fogja magának narrálni azt az életutat, mint egy kívülállónak, aki semmilyen érzelmi viszonyban nincs vele. De igen, jó esetben, és azt gondolom, hogy elég sokan tartanak ott, hogy el tudják mondani, hogy mi történt velük, hogy történt velük, és hogy milyen képességek segítették őt ebben, vagy kik segítették, milyen megküzdő erők voltak. De hogy ezért van a pszichológus, hogy ebben segítsen.
És hogyha picit azt az oldalát nézzük a munkádnak, amikor sportpszichológus vagy sporttanácsadó vagy, akkor mennyire igaz szerinted az, hogy minden sikeres ember mögött egy tapasztalt pszichológus áll?
Szerintem maximálisan kicsit ilyen, nyilván a szakmát agyon dicsérve, én azt gondolom,
és emelve.
És hát igen, hogy nem hiszem azt, hogy ma, és ez is egy ilyen közhely, hogy ebben az időben, amikor ebben a korban élünk, hogy minden inger, minden kihívás jelen van, a szemünkben van, és lehet, hogy el se tudjuk kerülni, hogy akkor valaki ne vezessen végig minket egy ilyen akadályon. Én azt gondolom, hogy ez lehet persze egy tutor is, lehet egy olyan valaki, aki fogja a kezedet, de hogy a pszichológus vagy a pszichológusi munkában pont az a szép, hogy egy kicsit pont ez a nehéz is benne, hogy érzelmileg nem, elvileg nem történik semmi kötődés, tehát el lehet engedni, el lehet tűnni, vissza lehet jönni, bármikor vissza lehet jönni, és nem kell ebben magyarázkodni. Nyilván elemezni lehet, hogy ott mi történt, én tudom, hogyha valaki nem jön többet, akkor jól van, hát és ez milyen jó, és az valahogy, hogy az az eltűnés a magánéletedben, meg ugye nem így éled meg, hogyha valaki eltűnt, az jó.
Igen. Azért is vettem elő ezt a témát, mert hogy te másfél évtizede vagy most már, ha jól tudom, Szilágyi Áron, háromszoros olimpiai, világbajnok.
Igen.
Én úgy olvastam, igen. És Európa bajnok kardvívónak, és erről is beszélgessünk még, hogy milyen típusú munka ez, hol van ebben a pszichológusnak a szerepe, és mennyit tud emelni a sportolóna a sikerek, vagy a kudarcok elfogadása és abból való épülés terén. Tehát, hogy nagyon régóta ott vagy Áron mellett, de mondjuk nézzünk, ragadjunk egy-egy pillanatot, hogyha mondjuk ott egy aranyérem, egy olimpiai arany, akkor te is ugyanúgy izgultál, ugyanúgy megélted, és azért egy picit a saját sikerednek is megélted ezt?
Hát az igen, álságos lenne azt mondanom, hogy nem. Nagyon nehéz volt ebben így nekem is tájékozódnom, hogy ez most, hogy hova kell magam helyezni ebben a helyzetben. Én azt gondolom, hogy az segített, és az máig nagy büszkeség, hogy Áron kiállt és megköszönte. Innentől kezdve nekem nem volt kétségem, hogy neki ez segített.
Tehát ez egy fontos közös munka volt.
Ez egy fontos rész, ez egy fontos közös munka volt. Nekem nyilván mindenkivel nagyon fontos a közös munka, és hogyha annak van egy vége, ami ilyen ritkán ilyen pezsgőbontós, csattanós, mint egy olimpiai aranyérem, de azt hiszem, hogy nála az volt a legfontosabb elismerés, hogy megköszönte. Aztán a következő elismerés az volt, hogy folytattuk tovább, a harmadiknál ugyanez, hogy még mindig meg tudunk valahogy együtt újulni, hogy mindig tudom őt segíteni abban, hogy ő elérje azt, amit ő nagyon szeretne. És ugye visszakanyarodva arra, amit az előbb is mondtam, hogy ugye a pszichológusa pont az a jó, hogy el lehet hagyni, ott lehet egy kicsit hagyni, szabadságra menni. Tehát, hogy Áronnal sem úgy kell elképzelni, hogy mi azóta minden héten találkozunk, van olyan szakasz, hogy egy évig nem is, és hogy én tudom, hogy ha szüksége van rám, akkor vagy a helyzetre, vagy arra, hogy valami elakadás van, akkor jön. És ez így van enyém.
És azért is hoztam be az aranyérmet, mert nekem nagyon szimpatikus volt egy korábbi mondatot. Arról beszéltél, hogy neked is mindig figyelmeztetned kell, vagy kellett magadat arra, hogy a munkádnak a sikere nem feltétlenül egy aranyéremben mérhető. De hogy akkor miben?
Hát ez egy nagyon egyszerű kérdés. Néha az aranyéremben, nem a boldogságban, vagy inkább azt gondolom, hogy a megelégedettségben. Tehát, hogy fiatal kezdőként nagyon nehéz volt, amit éppen az előbb mondtam, és még mindig egy kicsit nehéz, hogy valakitől így le kell válni, mert hogy jól van, és hogy én akkor tovább nem is kellek. És hogy közben ez a siker...
Amikor el lehet engedni a kezét valakinek.
Igen, hogy ő többet nem jön, mert hogy ő jól van, és hogy ezt valahogy a közös munkáknak köszönhetjük, és akkor ez nekem végtelen öröm. Az is végtelen öröm, nem egy ilyen van, és mindig olyan megható, és néha egy kicsit dicsekszem is a barátaimnak, amikor egy-egy mondatot kapok egy-egy pacienstől, hogy ezt neked köszönhetem.
Vagy, hát az vagy, nyilván hogy, téged is tovább lendít.
Hát nagyon, mert ugye azért naponta, és amikor az előbb mondtam, hogy én, amikor fáradt vagyok, és azt szeretném, hogy csak nézhetném az embereket, olyankor azért az nagyon összesűrűsödik, hogy naponta krízisben lévő emberekkel foglalkozni, tartani, helyettük is hinni, az nehéz, és tényleg nehéz. Tehát, hogy az, hogy naponta 5-6 ember...
Én azt akartam kérdezni, hogy ez hány órányi munka, aktív hallgatás vagy tanácsadás?
Hát jó esetben ez olyan 6-7 egy nap, nyilván vannak pihenőidők benne, de hogy tényleg van olyan nap, amikor mindenki sír, és szó szerint sír, amikor olyan nehéz, amikor mindkettőnknek nehéz, És olyankor tényleg arra vágyom, hogy jaj, csak egy fél órát hadd sétáljak én is, és úgy is szoktam hazamenni, hogyha ilyen nagyon hosszú nap van, akkor nekem kell egy ilyen zsilip idő, hogy én otthon aztán ne ezzel foglalkozzak. Természetesen van olyan, hogy de. Hát, hogy ezt is ugye tanultam, tudjuk, hogy le kell tudni rakni, hogy a paciensek nem az én barátaim, nem az én, de bizonyos
szintig,
bizonyos szintig, meg nyilván van olyan, akiért abban azon a héten, hónapban aggódom, tehát, hogy rossz ezt hallani, és nekem is rossz hallani, amit mondok, mert hogy igazán én tudom, hogy jól lesznek, csak tudom, hogy nagyon nehéz.
Tehát ez rengeteg munkával jár.
Így van.
Belső munkával, meg közös munkával, meg önfejlesztéssel.
Igen, és különben ebben nagyon sokat szoktak ők is segíteni. Tehát, hogy volt olyan helyzet, és nyilván azt is gondolom, hogy ezt ritkán fedjük fel mi segítő emberek, hogy igen, van olyan helyzet, hogy én is sírok. Tehát, hogy tényleg olyan, ami nekem is azt gondolom, hogy egyszerűen felfoghatatlan, megemészthetetlen, szomorú. Tehát, hogy persze, hogy tudunk ilyen eseteket felsorolni, hogy mi az, ami nekem is azt gondolom, hogy gyereket bántanak, a gyereket elveszíteni. Tehát ez így, azt nem is tudom, hogy lehet túlélni, és akkor ilyenkor az van, hogy hát én is valahogy így nagyon belekeveredek, mondom, nagyon ritkán van ez, hogy így teljesen elkap, de hogy...
De
hogy
akkor utána gondolom figyelmezteted magad, hogy mi a szerepem, ilyen, hogy tudok segíteni,
van,
hogy
hát
kell átlendítenem.
Szupervízió, tudom-e tovább csinálni, nem tudom tovább csinálni, tehát hogy itt azért nagyon sok ilyen válaszút van velem kapcsolatban is, hiszen ugye van, hogy az orvos ne halljon meg a beteggel.
Hát persze, igen, szigorú vagy önmagaddal? Pontosan emiatt?
Hát nem tudok szigorú lenni. Szigorú szeretnék lenni, de nem megy. Tehát, hogy én is egy nagyon szenzitív, egy nagyon szorongó valaki vagyok, aki nem véletlenül választotta ezt a szakmát.
Ezt akartam kérdezni, ér bevallani ezt?
Hát ha ér, ha nem, én bevallom.
Uh-huh. Én azt gondolom, hogy ez szimpatikus dolog, igen, és előre visz.
Én azt gondolom, nyilván ezt is tanuljuk, hogy mennyit lehet önfeltárni a pacienseknek, hogy ez ne legyen sok, hogy ne arról beszéljek, hogy jó, hát ez semmi, a te probléma, bezzeg az enyém. Tehát, hogy ez nyilván nagyon-nagyon sarkalatosan fogalmazok, de én azt gondolom, hogy ez nagy erőt tud adni, amikor hát tudjuk, hogy a pszichológus is ember, és hogy éppen úgy sír, nevet, és krízisben van, akár csak egy paciens. Én még mindig azt gondolom, hogy egy olyan területen, mint a sport, ahol tényleg látványos teljesítményelvárás van, ahol 4 évente van esetleg valami siker morzsa, vagy hogy 4 évet készül valaki arra, hogy egy nap, egy órában, egy percben jól teljesítsen, azt gondolom, hogy elengedhetetlen mentálisan jól lenni, és az, hogy ezt milyen szakemberrel hogy oldja meg, az mindegy, csak legyen.
Most ennélünk egy kicsit, majd innen folytatjuk a beszélgetést Faludi Vikivel, aki krízisterapeuta, tanácsadó, szakpszichológus. Tartsatok velünk továbbra is.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.